Kedves hallgatóink, Márai Sándor és családja történetéről tartott előadást Ötvös Anna kassai történész a Miskolci Galériában. A Felvidékház rendezvényét óriási érdeklődés kísérte. Ötvös Anna nevét akkor ismerték meg a márai kedvelők, amikor a Lola könyve című művében bemutatta az író feleségét, a férj naplóiban egyetlen elbetű mögé rejtőzködő, titokzatos Macner Ilonát. Ennek a könyvnek köszönhetően nyílt meg a lehetőség arra, hogy átírják és feldolgozzák Márai Sándor feleségének 1948 és 1979 között írt naplóit, amelyek az író hagyatékában találhatóak a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ezekből megszületett, és 2022-ben a Helikon kiadó kiadta a Betűbe zárva című kétkötetes naplóválogatást. A szerző azóta is álhatatosan kutatja a márait, kassához fűző szálakat, gyűjti a családi hagyaték fennmaradt darabjait. Márai Sándor a 20. század egyik legnagyobb írója úgy halt meg 35 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban, hogy nem érte meg hihetetlen népszerűségét. A kutató az előadáson elmondta azt is, Márai élete nagyjából a 90-es évek után vált kutathatóvá, több száz tanulmány és monográfia született ebben a témában azóta. Ötvös Anna történésszel az előadást követően beszélgettünk. Ötvös Anna kassai történész évek óta kutatja Márai Sándor és családjának történetét, mindig újabb és újabb információkra bukkan a kutatásai során. Ezúttal milyen történeteket hozott a miskolci irodalomkedvelő, márai kedvelő közönségnek?
Igyekeztem elhozni tulajdonképpen a történészi munkásságom, ami Máraira vonatkozik, és a családjára, az egész történetet. Tehát a kezdetektől, 2010-től napjainkig próbáltam felvázolni, hogy miért kezdtem el, és hogy milyen lehetőségeim voltak, és mit sikerült ebből megvalósítanom.
Minek a hatására kezdett el foglalkozni a 20. század egyik legnagyobb írójának, illetve családjának történetével? Mert gondolom az, hogy közös a gyökerük, tehát mindketten kassaiak, ez egyértelmű, hogy valamilyen okot szolgáltat arra, hogy ezzel foglalkozom valaki, de volt-e még ennek egy másik fontos aspektusa?
Igen, tehát a közös találkozási pont az Kassa volt, de én nem vagyok kassai születésű, tehát én gömörhorkai vagyok, egy kis gömöri faluból származom, és Kassán élek 25 éve, Kassa történetéből írtam a diplomamunkámat, mint történész, és akkor szerettem bele a városba. És akkor már én olvastam Márai műveit a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, nagyon tetszett az, hogy Márai Sándor is szerette a várost, és nagyon tetszett a stílusa, ahogy írt. És nagyon keveset tudtunk akkoriban még róla. És még kevesebbet az életéről, a családtagjai életéről, a feleségéről. Tehát engem valahogy inspirált, hogy még többet tudjak meg róla, és a körülötte élő emberekről. És az volt a gondom, hogy nem találtam irodalmat. Nem találtam szakirodalmat, és úgy gondoltam, hogy akkor nincs más választás, magam eredek a történetek nyomába, és a feleséggel kezdtem, mert úgy kíváncsi voltam rá.
Hány évvel ezelőtt kezdett a kutatásokba, illetve hogyan kezdődött ez a kutatói munka, és a későbbiekben hogyan folytatódott?
Pontosan emlékszem, hogy 2010-ben kezdtem el, ősszel, akkor a legkisebb gyermekem is óvodába került, és lett szabad időm. Levéltárba mentem, kassai könyvtárakba mentem, és próbáltam találni olyan idős kassai embereket, akik Márai Sándor sógornőjét, Zsazsát, Kerté Zsazsát, tehát Lola húgát ismerhették, mert úgy gondoltam, hogy akkor tőlük hiteles információkhoz jutok. Úgyhogy így kezdődött ez 2010-ben. Nagy-nagy szerencsém volt, hogy egy idős úrtól meg tudtam vásárolni Lola fiatalkori, gyermekkori fotóalbumát, amit ő őrizgetett akkor már 15 éve a pincéjében, mert hogy ismerte Lola húgát, és...
Mondjuk el, hogy ki volt Lola.
Igen, bocsánat, tehát Márai Sándor felesége, Macner Ilona, akit ő Lolának, ismerősök, barátok, család Lolának becéztek. Úgyhogy Márai Ilona gyermekkori, fiatalkori fotóalbumát megvásároltam ettől az idős úrtól, és akkor a történeteket, amiket a könyvtárból, a levéltárból rekonstruáltam, ezeket illusztráltam fotókkal, és így jelent meg 2017-ben a Lola könyve című munkám, ami tulajdonképpen egy családtörténet.
Annát tulajdonképpen ez a könyv tette ismerté, ugye országszerte, illetve Kassán is, hiszen más képet kaptak ezt követően az olvasók Loláról, azaz Macner Ilonáról, az író feleségéről?
Egyáltalán kaptak egy képet. Tehát, hogy itt nem is arról van szó, hogy én váltam-e ismerté. Szerzője vagyok ennek a könyvnek, de nem én vagyok a fontos ebben a történetben, hanem az, hogy az ismeretlenből előbukkant egy húsvér ember, egy nő, aki Márai Sándor felesége volt, 63 évig éltek együtt, és az ő személye tulajdonképpen megfoghatóvá vált, olvashatóvá. Ez volt számomra fontos.
Hogyan jellemezhető az ő házasságuk?
A házasságukról csak később sikerült képet kapnom, illetve most már bárki, aki kézbe veszi Márai Sándor feleségének, Lolának a naplóit. Ugyanis ma 2022-ben kiadásra került az 1948-1979 között írt naplóbejegyzései, és ebből képet kapunk arról, hogy milyen volt az ő házasságuk, olyan, mint bármilyen más házasság. Hol jó, hol kevésbé jó, hol fent, hol lent. Tehát aki kíváncsi erre, az vegye a kezébe a naplót, és olvasson bele.
És hát egy különleges hölgyképe rajzolódott ki ezekből az emlékekből. Milyen volt Macner Ilona valójában?
Ez is olyan kérdés, amire nem tudok egyértelmű választ adni. Tehát aki elolvassa a naplóját, az alkot magának róla egy képet. Számomra nagyon közeli személyiség. Ugye én éveket töltöttem vele, vagy a róla való kutatással, úgyhogy most már elengedtem, tehát most már nem kelek és fekszem Lola történeteivel, bejegyzéseivel és személyiségével. Számomra egy nagyon kedves ember, egy intelligens, művelt, jó humorú asszony, aki minden élethelyzetben úgy érezte, hogy egyetlen egy feladata van, a művész író férjét támogatni, akár erőn felül.
És Anna, nem is olyan régen egy másik nagy kincset is talált, mégpedig az író édesapjának, Grosmét Gézának a diákkori emlékkönyvét. Ebből a hagyatékból milyen érdekes információk váltak ismerté, egyáltalán hogyan bukkant a nyomára?
Grosmét Géza emlékkönyvét a Darabant aukciós ház tételei között találtuk meg 2018-ban, és sikerült megvásárolnunk. Ez az emlékkönyv egy több mint 130 éves dokumentum, amit ugye kamaszkorában a barátainak, ismerőseinek, családtagjainak odaadott Grosmét Géza, akik írtak bele pár kedves mondatot, illetve versikét. És nagyon érdekes összefüggésekre lehet bukkanni egy ilyen kicsi emlékkönyv olvasásakor és kutatásakor is. Utána néztem az összes bejegyzőnek, kiderült, hogy többnyire az osztálytársairól van szó, akik között az egyik például Petrovics Elek volt, aki később a Szépművészeti Múzeum igazgatója lett, vagy Stulman Vencel, aki Stulman Patrik néven a Premontré gimnázium tanára lett, aki többek között Márai Sándort is tanította, és az egyik hölgy, vagy fiatal lány bejegyzése pedig azért volt érdekes, mert ezt a fiatal lányt később Grosmét Géza feleségül vette. Tehát ebbe az emlékkönyvbe a 18 éves Gézának 16 éves korában írt egy kedves mondatot Ratkovszki Margit, akivel 1899-ben összeházasodtak, és akik tulajdonképpen Márai Sándor szülei lettek.
Ugye Grossmit Géza neves felvidéki magyar politikus volt, akinek szava volt a környéken. Ebből az emlékkönyvből kiderül-e, hogy milyen volt a viszonya Márai Sándorral, a fiával?
Nem, ebből nem derülhet ki, mert ez 1888 és 1893 között használta, tulajdonképpen adta körbe a barátainak, tehát ez egy kamaszkori emlékkönyv, amikor az édesapa még ugye kamasz fiú volt. Tehát, hogy ebből csak kapcsolataira lehet következtetni, hogy kivel milyen viszonyban volt, és ugye ezt az emlékkönyvet aztán valószínűleg őrizte élete végig. Nem tudjuk, hogy milyen hagyatékból került az aukciós háztételei közé, de valószínűleg, hogy a családtagok is úgy érezték, hogy ez egy olyan emlék, amit őrizgetnek. És mi elkészítettük a Hason más kiadványát, úgyhogy egy időben ezt meg lehetett vásárolni, de az eredeti emlékkönyvet azt kiállítottuk a Kassai Márai Sándor emlékkiállítás család nevű szobájában, úgyhogy ott mindenki meg tudja nézni ezt a kisbőrkötéses emlékkönyvet, és pont ott van nyitva, ahol a Ratkovszky Margit bejegyzése olvasható, és hát Márai Sándor számára az édesapa volt az igazi polgár, tehát róla mintázta a hiteles polgár személyét, és ezért fontosnak tartjuk Kassán fiatal történészek, hogy kutassuk Grossmit Géza életművét is, és hát többek között annyit szeretnék elmondani, igaz, hogy ez nem az életével, hanem a halálával kapcsolatos, hogy itt halt meg Miskolcon 1934. októberében, és Márai Sándor akkor több napot itt töltött Miskolcon, mert hogy a miskolci kórházban ápolták az édesapját.
Hogyan lett Grossmit Sándorból Márai Sándor? Honnan jött a Márai név?
Igen, ez egy családi legenda, miszerint az édesapjuk azt mondta a fiúknak, hogy felőlem pojácát csinálhattok magatokból, de ne az én nevem alatt. A Grossmit név, ez egy német származású név, Szászországból érkezett a család az akkori osztrák-magyar monarchia területére, és bányahivatalnokok voltak, és a szolgálataikért nemességet kaptak. És nemesi birtokul egy Mára nevű falut, tehát a Márai, ez a nemesi előnevük lett a Grossmidéknak, amit példának okáért Kassán nem használtak. Tehát egy polgári szellemiségű városban, szabadkirályi városban nem volt szükségük arra, hogy ezt a nemesi előnevet használják, és ezért a fiatal Grossmit Sándor gimnazista korában ez alatt az álnév alatt, Márai álnév alatt irogatta a kassai napilapokba az újságcikkeit.
Márai Sándornak három testvére volt. Milyen volt közöttük a kapcsolat? Tudunk-e erről a viszonyról valami közelebbit?
Volt egy húga, Katóka, aki később Jáki Gyulához ment feleségül, és Budapesten élt. Az egyik öccse az ugye Radványi Géza volt, aki a rozsnyói származású nagymamájuk vezetéknevét vette fel művésznévként, mert hogy nem Grossmit néven írt verseket és forgatókönyveket, és a legfiatalabb testvérük pedig Grossmit Gábor volt, ügyvéd, aki 1945-ben vette fel a Márai nevet, és hát ő Budapesten élt el az életét. Márai Sándor ugye 1948-ban emigrált, előző évben emigrált Radványi Géza is, és hát így Márai Sándor a családtagjaival hát nem tudta tartani a kapcsolatot, csak levelezés szintjén, de nem volt egy erős levelező, tehát nem a családtagjaival levelezett, hanem a családtagokkal, legtöbbször a felesége levelezett.
A szocializmus évtizedeiben Márai tiltott szerzőnek számított, könyvei nem jelenhettek meg, és a könyvtárak polcairól is bevonták őket. Ezt a mellőzöttséget hogyan viselte el az író, illetve mit jelentett számára a hit?
A mellőzöttség az egy olyan út volt, amit ő maga, hát ha nem is választott, de okozott. Tehát Márai Sándor 1948-ban, mikor elhagyta Magyarországot, akkor azt mondta, hogy amíg nem lesznek szabad magyar választások, és nem távozik az utolsó szovjet katona az ország területéről, addig ő nem engedélyezi egyetlen egy sorának sem a megjelenését, és ő maga sem tér vissza. tehát nem tér vissza Magyarországra, és amikor ő elment, nem tudta, hogy ez mennyi ideig fog tartani. Ugye a kommunisták válaszul kihúzták a nevét mindenhonnan, bezúzták a könyveit, és ezért két generáció úgy nőtt fel, 1948 és 90 között, hogy nem hallottunk Márai Sándor nevéről. Ezt ő szabadon választotta, de ez a világ legnehezebb útja volt egy magyar író számára, mert emigrációban, idegen nyelvű környezetben elvesztette az olvasóit, kiadóit. Nagyon-nagyon nehezen élte ezt meg, és nagyon nehéz utat választott.
Milyen ember volt Márai Sándor? Közösségi emberként hogyan ismerjük őt?
Nehéz megítélni, mert minden életszakaszban másképp viselkedett, tehát így utána olvashat az olvasó és a kíváncsi ember, hogy milyenek voltak a kapcsolatai, de ahogy idősödött, annál inkább előtérbe helyezte a magányt, tehát nem igazán szeretett barátságokat kötni időskorában, és én valahogy úgy éreztem olvasóként is, történészként is, hogy nem volt könnyű természetű ember, művész volt, meg voltak az elvei, amiről ő soha nem mondott le, és hát egyetlen egy ember volt, aki őt követte mindenhova, és aki az ő természetét tűzön vízen elviselte, ez a felesége volt, Lola.
Vannak-e még olyan szakaszok az író életéből, amelyek még teljességgel vagy akár részben ismeretlenek az irodalmárok, illetve a kutatók előtt?
Igen, éppen ezért, hogy Márai Sándor ugye nem volt elérhető 1948 és 90 között, ezért nem is kutatták. Tehát szakemberek sem foglalkoztak az ő munkásságával, életművével, úgyhogy körülbelül 34 éve tért vissza a magyar irodalomba, és úgy gondolom, hogy most már azért nagyon sok tanulmány és rövidebb, hosszabb monográfia is született az életműről, életéről, még az igazi nagy monográfia nem lett megírva, az még várat magára. Ma már úgy tudom, hogy a kézirata ki van adva, tehát a teljes kézirat mennyiség kiadásra került. Vannak fehér foltok az életműben és az életében is, mert hogy a hagyatéka még nincs feldolgozva, amely a Petőfi Irodalmi Múzeumban letétként van betéve, úgyhogy például jó magam átlapoztam a 17 doboznyi levelezését, ami a hagyatékkal került haza 1997-ben San Diego-ból, nincs feldolgozva.
Az utóbbi évek kutatásai, amelyekről most az előbbi percekben is beszéltünk, mennyire változtatták meg a Márai Sándorról alkotott képet?
Nem tudom. Nem tudom, mert nem tudom, hogy kinek a fejében milyen kép van róla. Tehát nekem van egy, nem csak egy írói képem, hanem én a hétköznapi ember képét kerestem. Talán azért is kezdtem el vele foglalkozni, hogy ki volt Márai Sándor. És nem tudom, hogy mennyire árnyalják, vagy tehát, hogy mennyit adnak hozzá az én kutatásaim az ő képéhez. Én, amit tudok, azt publikálok, fölkutatom, de hogy ezt ki mire használja, vagy ki mennyire ítéli meg, nem tudom.
Mivel folytatja a kutatásokat? Lehet-e tudni róla valamit, vagy el tud-e árulni valamit róla, hogy van-e már olyan szál, amin el tud indulni?
Persze, tehát, hogy mindig van. Tehát, hogy nagyon sok van.
Mit tartasz a legnagyobb sikernek a kutatásaid során? Mi volt az a legmeglepőbb, az a legszívet melengetőbb emlék, amely megmaradt ebből?
Számomra az volt a legnagyobb siker, hogy Lolát a sötétségből, vagy a nem ismerésből napvilágra segítettem. Tehát, hogy van egy feleség, akiről most már nagyon sok információnk van. Bárki találhat még más, tehát kutathatja, kibővítheti, mert ugye én nem jártam Párizsban, a budapesti éveik szerintem nincsenek feldolgozva, tehát az 1928 és 48 közötti 20 év, tehát nagyon sokat lehet még vele kapcsolatban, de én ugye a Lola könyvével a család történetét hitelesen felkutattam, és a naplókat, amit 1948 és 79 között írt, ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy megjelenjenek, mert ugye ez az emigrációjuk hiteles forrása. Tehát erről nagyon keveset tudtunk, és most már ismerjük a hétköznapi életüket, és nagyon jól esett nekem, amikor egy-egy bejegyzésével Lola visszaigazolta azokat a történeteket, amiket én levéltárakból, könyvtárakból kutattam és gyűjtöttem össze, és egyszer csak ő leírta egy az egybe azt, amit én több forrásból állítottam össze, és ez fantasztikus érzés volt. Tehát nem maradt bennem hiányérzet, úgy éreztem, hogy az álmom megvalósult, és nagyon nehéz ezek után merre, hova tovább, mert hogy ezt én a saját kíváncsiságomból, jókedvemből csináltam, és tőlem nem várja el senki, hogy én ezeket folytassam. Tehát ha akarom, folytatom, ha nem akarom, akkor abba hagyom. Úgyhogy figyelek nagyon, hogy jön eszembe valami hasonló, mint a Grossmit Géza emlékkönyv. Most ugye a Márai Sándor húgának, Katókának a kamaszkori naplójával foglalkoztam. Az is egy izgalmas olvasmány számomra. Tehát várom, hogy fölbukkan-e valami, de ha nem bukkan föl semmi, akkor is úgy érzem, hogy kerek az egész történet.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor és családja történetéről tartott előadást Ötvös Anna kassai történész a Miskolci Galériában. A Felvidékház rendezvényét óriási érdeklődés kísérte. Ötvös Anna nevét akkor ismerték meg a márai kedvelők, amikor a Lola könyve című művében bemutatta az író feleségét, Macner Ilonát. A szerző azóta is álhatatosan kutatja a márait kassához fűző szálakat, gyűjti a családi hagyaték fennmaradt darabjait.